Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén dicsérjük Istent fennállva a 90. Zsoltár első versének éneklésével. 90. Zsoltárunk így kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket a 80. Zsoltár éneklésével. A 80. Zsoltárnak az első 7 versét énekeljük. A 80. Zsoltár első verse így kezdődik: Hallgasd meg, Izrael pásztora. A második vers kimaradt, de a 7. versig énekeljük. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan megírva találjuk a János szerinti evangéliumban, az evangélium 15. részében, a 15. résznek az első 8 versében így. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, s amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Hallottuk Isten hozzánk szóló igéit, jöjjetek, válaszoljunk az ő megszólító szavára, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Mi más lehetne az első szavunk és első gondolatunk, mint a hálaadás. Akkor is, ha talán nehéz helyzetből, hogyha problémák közül érkeztünk hozzád. Hiszen tudjuk, bármilyen gond is nyomja a lelkünket, nálad van meghallgatás és van kegyelem. De köszönjük, hogy annyi mindenért hálásak lehetünk még, és dicsőíthetünk téged. Köszönjük, hogy a te házadban lehetünk. Köszönjük a megtartott életünket. Köszönjük a lehetőségeinket. Köszönjük, Urunk, hogy eléd járulhatunk a mi gondjainkkal, reménységünkkel, küzdelmeinkkel és bizakodásunkkal. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy együtt lehetünk azokkal is, akik régen voltak közöttünk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy együtt dicsőíthetünk téged. Köszönjük a te népedet, amit rendeltél erre a szolgálatra, és köszönjük, hogy mi is a te kegyelmedből és irgalmadból tagjai lehetünk egyenként ennek a népnek. Így kérünk, jöjj közénk, áld meg, szenteld meg istentiszteletünket a te igéddel, szólj hozzánk és szólíts meg bennünket együtt és egyenként. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. A 166. dicséretet énekeljük, az első és a második verseit. A 166. dicséret első és második verseit énekeljük Isten igéjére és annak hirdetésére készülve. Így kezdődik, Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Igéje, amelynek alapján közöttetek, Szent Lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom. Megvan írva a János evangéliumában, a felolvasott szakaszban, a 15. rész első versében így. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Azt gondolom, hogy mindannyian jól ismerjük ezt a történetet, vagy hallottunk már róla. Jézus én vagyok mondásainak az egyik kiemelkedő alakja, amikor azt mondja, hogy én vagyok az igazi szőlőtő. Ezeket a képeket Jézus használja arra, hogy elmondja, hogy kicsoda ő, és hogy milyen üzenetet hozott számunkra, és elmondja azt is, hogy valóban milyen kapcsolata van neki az atyához, és milyen kapcsolatunk van nekünk Istenhez. Itt is egy ilyen többes kapcsolatról van szó, az atyának a tervéről, a fiúnak az engedelmességéről, és hogy mi hogyan kapcsolódunk mindehhez, mi a mi dolgunk. Énekeltük a 80. Zsoltárt, de hogyha kikeressük a Bibliában is a 80. Zsoltárt, akkor ott is azt látjuk, hogy Isten ezt a képet használja a Zsoltárok könyvében, hogy Izrael egy szőlőtő, és ezt a szőlőtövet Egyiptomból, a szolgasság házából áthozza Kánaánba, a mai Izrael területére, és ott elülteti, és ott nagyon nagy termést hoz, gyümölcsöt, és hogy ott sok szőlővesző fog nőni ebből a szőlőtőből. Ott még a szőlőtő az maga Izrael. A szőlőtő az maga Izrael, amelyiknek az a feladata, hogy az atyának engedelmeskedjen, és az a feladata, hogy ott legyen az, ahol Isten rendelte, és azt tegye, amit kell. Ezt a képet használja Jézus, ezt a valószínűleg a hallgatóság számára is ismert képet arra, hogy arról beszéljen, hogy az ő követőinek milyen viszonya van az atyával. Hogy az ő követői azok hogyan viszonyulnak az atyához, és hogyan viszonyulnak az Istenhez, és milyen feladatai vannak. Arról beszél ez a kis kép, hogy először is, hogy Jézus az a szőlőtő, az atya a szőlősgazda, mi pedig a szőlőveszők vagyunk. Nagyon egyszerű képről van szó. A atya a szőlősgazda, vagyis ő az, aki tervezett, ő az, aki a terveit végigviszi, ő az, aki ebben a világban, ahogyan ő előzetesen elképzelte és megalkotta, azokat a dolgokat megcselekszi. Az atya az, aki bár a mi hitünk szerint a Szent Háromság egységében, de mégis az Atyáról beszélünk ilyenkor, amikor a teremtésről, és arról beszélünk, hogy Istennek terve van a világgal. És ez a terv az, hogy az ő dicsőségére legyenek az ő teremtményei. Mikor vannak a teremtményei az Atya dicsőségére? Hogyha az Atya akaratát teljesítik. Akkor vannak az Atya dicsőségére az ő teremtményei, hogyha úgy tesznek, azt a tervet viszik véghez, amit az Atya elképzelt, amit megvalósítani akart velük és általuk. És ez ebben a sorban ott van az ember is, akinek az a feladata, hogy az Atya dicsőségére éljen. Ugyanakkor, hogyha a szőlősgazda képét használjuk erre, akkor azt is látjuk, hogy ő az, aki a gondoskodást, a külső dolgokat megteszi. Ugye, hogyha láttunk már szőlős kertet, és talán a legtöbbünk látott ilyet, ez egy nagyon sok munkából és feladatból álló kert, ahol sok mindent kell tenni, ahol bizony sokszor szükség van arra is, hogy reggeltől estig dolgozzanak, hogy megtisztítsák, és néha metszeni is kell. Szóval ez a szőlős kert az, ami itt van előttünk, és a külső dolgok azok az Atyának a kezében vannak. Az Atya az, aki ültet, az Atya az, aki gondoskodik, aki adja mindazokat a körülményeket, amire szükség van, amit ő helyesnek lát, ami az ő céljainak megfelel. És azt mondja Jézus, hogy ő az az igazi szőlőtő, amelyből a szőlővesszők ki fognak nőni. És ez a szőlőtő, vagy a szőlőtőke, sokféleképpen lehet ezt mondani, ez az, ami táplálja a szőlővesszőt, és amiből a szőlővesszők ugye kinőnek. Hát az látszik, hogy ahhoz, hogy termést legyen, mert végül is ez a cél, ehhez szükséges, hogy a szőlővesszőknek kapcsolata legyen a szőlőtővel. Nyilván ez a kép nagyon ismerős az akkoriak számára. Szerették a szőlőt, és szerették a bort is abban a korban. És hát az egyik elképzelés arról, hogy milyen lesz majd az az idő, amikor megvalósul Istennek az országa Izraelben, az egyik elképzelés az arról szól, hogy olyan lesz, amikor mindenki majd a saját szőlőjében fog ülni, és ott fogja, azzal lesz elfoglalva, hogy a saját szőlőjét termeli, és azt gondozza. Ez lesz az igazi békekorszak, ez az egyik megnyilvánulása a békekorszaknak. Egyébként Magyarországon is volt egy ilyen gondolat, hogy milyen jó lenne, hogyha egy kert Magyarország lenne, mindenkinek lenne egy kertje, úgymond, és ebben a kertben gazdálkodhatna. Bizonyára a mi időnkben is különösen izgalmas helyzet, hogy az embereknek egy jelentős része nagyon távol kerül a természettől, egyáltalán attól, hogy a valóság az nem csak az épített világ, hanem az, ami a teremtett világ is. És hát akkor még nem voltak ilyen távol, azt gondolom, bár tudtak kopárok lenni az akkori városok is, de mindenképpen azt élték meg ott, hogy ott az Istennek az áldása van rajtuk. Illetve hát azért nem tudom, hogy Izraelben hogy művelték a szőlőt, én csak Somogyban láttam meg Szabolcsban a szőlőhegyet, ami domb volt minden esetben, de ez most részletkérdés, tehát ezek nem annyira komolyak. Szóval a szőlőben nem csak szőlő volt, hanem gyakran egy kis zöldség, szőlőbe voltak gyümölcsfák is alkalomattán, szóval a szőlő az egy kicsit összetettebb dolog volt, de akik művelték, azok mind nagyon szerették csinálni, és komoly kötődés alakult ki ez az egész munkához. Szóval a szőlő, mint kép, az nem volt egy idegen kép Izrael számára, sem úgy, ahogyan említettem, hogy benne volt az ószövetségi gondolkodásban, hogy Izrael a szőlő, sem úgy, hogy a mindennapokban ne találkoztak volna vele, és ne lett volna valóságá. Ugye tudjuk, hogy amikor, és nyilvánvaló, hogy a későbbiekben, amikor Jézus az utolsó vacsorán szerzi az úrvacsorát, akkor az egyik jegye az úrvacsorának a szőlőből, ugye mustból készített bor. Tehát ilyen közeli ez a dolog, ennyire mindennapi és ennyire része az akkori életnek a szőlő. Tehát ő az igazi szőlőtő, ő az, aki valóban alkalmas arra, hogy általa legyünk Istennek a gyermekei, és valósítsuk meg az Istennek az akaratát. Isten az, aki gondoskodik arról, hogy mi meghalljuk az igét. Isten az, aki gondoskodik arról, hogy legyen ebben a világban szabadítás. Ő gondoskodott, hiszen elküldte a fiát, Jézust, és Jézus pedig engedelmes volt, és az ő engedelmességével az Atya akaratát valósította meg minden tekintetben. Mindig ezt szoktuk mondani, most is mondjuk el, hogyha az Atyát ismerni akarjuk, akkor Jézust kell ismerni. Hogyha valaki megismerte őt, az megismerte az Atyát, sőt, egy másik Én vagyok mondásban mondja, hogy nincs is másik út az Atyához, csak is ő általa lehet az Atyához jutni. Nincsen másik lehetőség. Itt azt emeli ki, hogy a szőlővesszőnek olyannak kell lennie, amely a céljának megfelel. A célja pedig az, hogy gyümölcsöt teremjen. Ugye a szőlőnek az a célja, hogy végül legyen rajta a szőlőfürt, és a szőlőt lehessen hasznosítani valamire. Ezért művelik, ezért dolgoznak vele annyit, hogy a végén ott legyen a termése. És azt mondja Jézus, először arra figyeljünk, hogy ez a szőlő-tő-szőlő-vesző kapcsolat, ez mindenek előtt azt jelenti, hogy szükséges, hogy legyen kapcsolatunk Krisztussal. Mégpedig olyan módon, mint ahogyan a szőlőtőnek van a szőlőveszővel, onnan kapja az életet, onnan kapja a nedvességet, a táplálékot, mert egyébként, hogyha levágjuk a szőlőveszőt, nem tudom, csinálta már valaki ilyet, hogy ezt nálunk venyigének hívják, ezt levágják és elszárad. És aztán utána nem lesz belőle semmi. Persze, ugye tudom, hogy nem csak elszáradni tud, hanem hogyha elültetjük, akkor ki is tud, meg tud erősödni. De most maradjunk ennél a változatnál. Tehát a szőlővesszőnek kapcsolatban kell lenni a tőkével, mert anélkül nem tud megélni. Azt mondja Jézus, hogy ilyen a keresztény életünk is. Hogyha nincsen Krisztussal kapcsolatunk, akkor a mi életünk az el fog száradni. Hogyha nincsen Krisztussal olyan kapcsolatunk, amelyben belőle táplálkozunk, akkor nem fogunk gyümölcsöt teremni úgy, ahogyan az Atya szeretné. Mire gondol itt Jézus ebben a kapcsolatban? De azt gondolom, hogy mindenek előtt arra utal, hogy nekünk, akik ismerjük őt, figyelnünk kell rá. Nekünk, akik ismerjük őt, nekünk fontos kell, hogy legyen az, amit ő mond. Legyen egy személyes kapcsolatunk az Úr Jézussal. Hogyan lehet Jézussal ma személyes kapcsolatom, miközben hát tudjuk, hogy Jézus testi valójában már itt nincs közöttünk. Úgy lehet, azt ígérte, a Máté evangéliuma végén olvassuk, azt ígérte az Úr Jézus, hogy velünk lesz minden napon. Lehet vele kapcsolatunk az imádság által és a Szentlélek által. Meg lehet tapasztalni, át lehet élni a vele való kapcsolatot. Itt a kapcsolatnak az egyik részét említi, mégpedig azt, hogy lehet tőle kérni, és az ő kérése, a mi kéréseink meghallgatást nyernek. Vagyis ez a kapcsolat olyan, amikor elmondhatjuk Istennek azt, ami az életünkben van. Azt, ami a nehézségünk, azt, amit nehezen viselünk. Elmondhatjuk a gyászunkat, szomorúságunkat, elmondhatjuk a sértettségünket, elmondhatjuk azokat a kihívásokat, amelyekkel szembesülnünk kell, vagy a nyugtalanságunkat és a békétlenségünket. Szóval vihetjük az Úr elé az életünknek minden helyzetét. De nem csak ennyit, mert a hívő embernek nem csak az a feladata, hogy a maga dolgait az Úr elé vigye, azt, ami a szívét nyomja, és hát, hogyha belenézünk az életünkbe, akkor azért ebből is van elég sok, talán félelem, talán aggodalom, talán valamiféle bizonytalansága mindennapokban, ott vannak azok a helyzetek, amit olyan jó Isten elé vinni, és olyan jó azzal a tudással odavinni, hogy Uram, Te nem hagysz egyedül engem. De a hívő embernek nem csak ennyiből áll az imádsága, nem csak ennyiből áll az Istennel való kapcsolata, amikor elmondja, hogy mi az, ami az ő életében van, hanem egy kutakodásból is áll, hogy meg akarom tudni, hogy Te mit akarsz az én életemmel, Uram? Te mit akarsz, én hogyan cselekedjek, hogyan döntsek? Ne csak a hitbeli kérdésekben, ott is, Uram, Te akarod, hogy én a Te dicsőségedre éljek, hanem a mindennapokban is, hogy milyen döntéseket hozzak, mit tartsak helyesnek, miben tartsak ki, és miben engedjek. Nem könnyű néha, egyik itt járt volt előadónk panaszolkodott, hogy a Facebookon, természetesen onnan láttam, hogy itt van ez a nagy futóverseny Budapesten. Miért mindig vasárnap délelőtt rendezik a futóversenyeket, amikor is, hát ugye tudjuk, hogy azért a fő istentiszteletet tartják a legtöbb keresztjén gyülekezetben. Miért nem máskor, miért viszik el az emberektől, hogy miért akarják elvinni az embereket ebből, hogy részt vegyenek a gyülekezeti közösségeikben. Bizony, sokszor azt tapasztalom én is, hogy nagyon jó gyerekprogramok vannak vasárnap délelőtt, mondjuk pont 10 órától. Olyan programok, amelyekre szívesen elvinném a gyerekeimet. És nem csak azért nem viszem el a gyerekeimet, mert itt kell állnom, hanem azért is, mert nekik meg ott kell lenniük a gyerek istentiszteleten. Ez lehet, hogy nagyon furcsán hangzik annak, aki nem az Úristennek az akaratát igyekszik megvalósítani az életében. Lehet, hogy nagyon furcsán hangzik annak, akinek vannak fontosabb dolgai, és csak valahol a sor végére rakja be az Istennel való kapcsolatát, mint lehetőséget, hogyha éppen nincs egy jó mozifilm, akkor elmegyünk a templomba. Hát az nem olyan izgalmas, de hát mindegy, valami azért lehet a hétvégén. Bocsánat, ezt kicsit kikarikíroztam, talán ennyire azért, akik a templomba járnak, nem így gondolkodnak. De azért tényleg ebben a mai, mostani korunkban is nem úgy van berendezve a világ, hogy megkönnyítse azt, hogy mi Isten gyermekeiként éljünk. Nem csak arról van szó, hogy vannak objektív olyan akadályok, amik egy a mi betegségünk, hozzátartozunk betegsége, munka, feladatok, ami a megélhetés biztosítja, amikor nem tudunk egyszerűen gondot jelent azt, hogy mondjuk a vasárnap délelőtti istentisztelet, erről beszéltem, azon részt vegyünk, hanem vannak csábító erők, amik arra indítanak, és hát bizonyos szempontból ugye nagy kihívás, mert mondjuk, ha valakinek gyerekei vannak, akkor el kell dönteni, hogy mi legyen. De azért az is igaz, hogy olyan is van, hogy mondjuk a foci meccseket is vasárnap délelőtre teszik. Faluban ez nem így van, azért felénk mindig délután voltak a foci meccsek. De azért ugye ez is egy gyakori dolog, hogy egész nap mennek a mérkőzések, és bizony nem könnyű, hogy az, aki mondjuk sportolni akar, vagy akár mondjuk nem akar, de ott szeretne lenni, akkor el kell döntenie, hogy mit is tesz. Kedves testvérek, igazából nekem az jutott eszembe, hogy persze ezek gondok lehetnek, nehézségek a számunkra bizonyos szempontból, de mennyivel egyszerűbb problémák, mintha az életünkről lenne szó. Mennyivel egyszerűbb problémák, mintha mondjuk Egyiptomban élnénk, és az életünket kéne kockára tenni azért, hogy megéljük a hitünket. Mennyivel egyszerűbb problémák. Mire vagyunk képesek Krisztusért? Mire vagyunk képesek a hűségért? Mire vagyunk képesek Isten gyermekeiként? Mennyit tudunk engedni neki a magunkéból ahhoz, hogy ő legyen az első az életünkben? Hogyha ennyire nem vagyunk képesek, hogyha ebben elbukunk folyamatosan, mi lesz, hogyha ez másképp alakul? Akkor elfutunk? Akkor már meg fogunk ijedni, és akkor nem leszünk hajlandók Istennek a szeretetét tapasztalni az életünkben? Szóval ez a része is ott van bizony, hogy ez a kapcsolat, ez sokszor úgy tűnik, hogy nehéz a mi részünkről, pedig másképp nem működik. Másképp nem működik, ha nincsen az Úr Jézussal kapcsolatunk, hogyha nem figyelünk rá, és nem csak arra akarjuk a hitünket használni, hogy Isten segítségét megkapjuk, mert én azt hiszem, hogy ezt megkapjuk, hanem arra is, hogy az Isten dicsőségére éljünk, amire rendeltettünk, akkor csak egyféleképpen lehetséges, hogyha van személyes kapcsolatunk az Úrhoz. És hogyha a kapcsolatban tovább megyek, akkor nem csak az a személyes kapcsolat, amire szükségünk van, hanem szükségünk van arra is, hogy Isten gyermekeivel együtt legyünk közösségben. Jézus, amikor elhívta a tanítványait, egy közösségbe hívta el. A 12 apostol nem egyenként volt, hanem együtt voltak. Együtt élték meg a Krisztussal való életet. Együtt élték meg a tanítást, együtt élték meg a Jézusnak az elveszítését, együtt élték meg a vele való újra örömöt, és együtt indulnak el a pünköstkor a bizonyságtételre. Igen, én tudom, hogy végül Péter áll ki, és ő beszél, ő lesz az, aki azt a híres pünkösdi prédikációt elmondja, de a tanítványok egyrészt előtte bizonyságot tesznek, és utána pedig ott vannak mellette, és kitartanak. Lehet, hogy nem mindegyiknek pont ugyanaz a feladata, de mindegyik ott van, mindegyik jelen van, mindegyik együtt tartja a bizonyságtételt, és együtt tartják a hátukat, és mindazért, ami történik. Kedves testvérek, az, amikor erről tanít Jézus, az azt is jelenti, hogy személyesen is, és közösségben is kapcsolatba kell lenni vele. Ilyen volt az egyháznak a története. Az egyház története egyrészt abból állt, hogy valakik megtapasztalták Krisztusnak a szabadítását, elfogadták az ő életét, elfogadták az ő szabadítását és az örök életet tőle, és aztán utána pedig egy közösségnek a tagjaként szolgáltak, élték meg a hitüket. Enélkül nagyon nehéz megtenni mindezt. Az a tapasztalat, és azt látjuk, hogy sokszor azok, akik megtalálják az Urat, rátalálnak, és közben elvesződnek valamelyik gyülekezetből, vagy mindegyikből, azok el is távolodnak az Isten kegyelmétől. Nem mondom, hogy örökre, mert az Úr irgalmas és kegyelmes, és visszafogad bennünket, de sajnos enélkül egészen más dolgok fognak meghatározni bennünket. Azok, amikkel időt töltünk, azok, amelyek befolyásolnak, amelyek formálnak bennünket. Olyan furcsa sokszor látni, hogy azokkal, akikkel együtt indultunk valamikor, akikkel hasonlóan gondolkodtunk, de más helyzetbe kerültünk, nekik nem volt aktív gyülekezeti kapcsolatuk, nem volt a hitüknek egy olyan tere, ahol ezt megélhették volna, azok elkezdtek más irányba menni. Nem úgy, ahogyan olyan egyértelmű és magától értetődő a Bibliából, hanem valami mást kerestek, valami különlegeset, valami olyat, ahová sodorta őket a világ, és nem tudtak megkapaszkodni. Az Isten népe nem csak megkapaszkodás, hanem összekapaszkodás is a kegyelemben, összekapaszkodás is abban a szeretetben, amit Isten adott, amelyet elkészített számunkra. Hogy együtt vagyunk örömben, és együtt vagyunk szomorúságban. És azt gondolom, hogy a egymásért való imádkozás is ezt szolgálja. Hogy tudunk együtt szomorkodni a másikért, tudunk együtt könyörögni a betegekért, tudunk együtt örülni az örvendezőkkel, tudunk örülni a gyermekáldásnak, tudunk örülni a gyógyulásnak, tudunk örülni annak, hogyha valakinek nehéz helyzetből rendeződik az élete, tudunk örülni annak, hogyha valaki odaszánja az életét jobban a Isten szolgálatára és a Krisztus követésére. Ez az a közösség, amely azt gondolom erősít bennünket is. Mert hogyha nincs kapcsolatunk egyenként és közösen is a Krisztussal, akkor az történik, hogy elveszítjük azt, ami táplál, azt, ami erősít bennünket, és elszáradunk, mármint a hitünk szárad el. Másmilyen dolgok lesznek azok, amik fontosak lesznek, nem pedig az Istennek a kegyelme és az ő útmutatása az életünkben. Sőt, itt azt mondja nagyon keményen, ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, és összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik, és elégetik. Nyilván ez a kép megint egy ismerős kép a kertből, de arra vonatkozik, hogy üdvösség csak Krisztusban van, nélküle nincsen. De az a vesző, amiről itt van szó, az már nem kapja az éltető táplálékot a szőlőtőtől, tehát elszárad, vagyis akinek nincs kapcsolata a Krisztussal, az az atyával való kapcsolatot veszíti el, és ha nincs kapcsolata az atyával, ha nem része az életének már a megváltás, akkor nincsen megszabadítva, akkor elvesztette az üdvösségét, akkor kárhozatra jut. Ez nem fenyegetés, egyszerűen csak így van. Tehát nem arról van szó, hogy ez valami rossz útnak a bemutatása, csak Isten nem hallgatja el a következményeket sem. Az Isten igéje a valóságot tárja elénk. És azt gondolom, a valóság mindenek előtt az, hogy egy örömüzenet, amiről itt beszél az Úr Jézus. Hogy van olyan Isten, aki szeret bennünket, van olyan szőlőtő, amiből kaphatjuk az Isten igéjét, amiből kaphatjuk a lelkünknek a táplálását, csak hogy nekünk van lehetőségünk dönteni amellett, hogy mi akarjuk ezt. Van lehetőségünk dönteni amellett, hogy mi ezt válasszuk. Van lehetőségünk dönteni amellett, hogy az életet válasszuk. Ugye a kép egyértelmű, a szőlővesző, amelyik a szőlőtőhöz kapcsolódik, még nem metszették le, az él, amit lemetszettek, az nem él. Van lehetőségünk arra, hogy az életet választjuk, mert Isten elhívott bennünket, és kiválasztott bennünket erre az örök életre. Hogy már most itt, ebben a világban az övéi legyünk. De ebben nekünk kell dönteni, nekünk kell odaszánni az életünket, nekünk kell tanulni és igyekezni, hogy hogyan követhetjük őt a mindennapokban. Igen, ez sokszor időbe kerül, energiába és törekvésbe kerül. És csak így lesz meg az, amit Isten valóban szánt, mert hogy ugye nem csak a működéséről beszél a szőlőnek, hanem a szőlő termesztésnek a céljáról is beszél, nevezetesen az, hogy gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Őszintén megmondom, hogy nekem egy kicsit ez az első rész sok ideig problémás volt. Úgy mindig megakadtam rajta. Amikor azt hallottam egy igehirdetésben, azt olvastam valahol a Bibliában, hogy nekünk az a dolgunk, hogy az Isten dicsőségére legyünk ebben a világban. Mindig úgy gondoltam, hogy hát itt inkább valami fordított dolog van, nem? Tehát Isten segít nekünk, és akkor hát könnyebb lesz az életünk. Miközben mi értelme van annak, minek kell az Istennek az, hogy én a dicsőségére éljek. Hosszú idő kellett ahhoz, hogy megértsem, hogy igazából azt szánta Isten az ő tervében, ez az ő gondolata, hogy akik hisznek benne, azok az ő dicsőségére éljenek. És hogy az ő dicsőségét szolgálják ebben a világban. És hogy valójában, hogyha ez szánta nekünk, akkor azt jelenti, hogy nekünk is ez a jó. Nekünk is ez a jó, sőt nem csak, hogy ez a jó, hanem ez a jobb. Jobb most, mert már most az Istentől kapott üdvösség dolgában bizonyosak lehetünk, és jobb később is, hiszen tudjuk, hogy az örök életet nekünk ajándékozza az Isten. Az ő dicsőségére élni. Mit jelent mindez? Azt jelenti, hogy az ő akarata szerint, és az ő akaratát keresve élni ebben a világban. És az az Atya dicsősége, hogyha gyümölcsöt teremtek. Mit jelent ez a gyümölcs? A gyümölcs azt jelenti, hogy az övéi vagyunk, és az ő tervei szerint élünk, illetve, hogy vannak az életünkben, ott vannak a lélek gyümölcsei, ott vannak azok az eredmények, amik következnek abból, hogy hozzá tartozunk. Milyen gyümölcsöt teremtek az első tanítványok? Azt a gyümölcsöt teremtették, hogy tudtak szolgálni Istennek, tudtak bizonyságot tenni az életükkel is, és tudtak embereket meggyőzni a lélek erejével arról, hogy Istenre van szükségük, és hogy őket is megszabadította az Úr. Ezek a gyümölcsök nem azt jelentik, hogy egy gondtalan életet fogunk élni, hát ez baj mondjuk bizonyos szempontból, mert ezért jobb lenne, könnyebb lenne, hanem azt jelentik, hogy mi az Isten kegyelmében élhetünk, és hogy abban bizonyosak lehetünk, hogy ő mit akar, és hogy hogyan kell cselekednünk az ő akarata szerint. És én hiszem, hogy akkor ad erőt minden helyzetben, akkor is, hogyha nehéz időszakok vannak, akkor is, ha küzdelmek, akkor is, ha kétségbeesés vagy tanástalanság van az életünkben, ő akkor sem hagy magunkra bennünket. Gyümölcsöt teremni. Vajon valóban gyümölcsöt termünk-e a szeretetben, az egymás elfogadásában, gyümölcsöt termünk-e az oda szentelt életünkben, ahogyan Isten tiszteljük, és ahogyan őt szolgáljuk, ahogyan Krisztus követőiként élünk ebben a világban. És akkor tanítványaim lesztek, mondja Jézus. Tehát végső soron a tanítványság a gyümölcs terméssel függ össze, azzal, hogy az Isten akaratát akarom megélni, és az Isten akaratát igyekszem megcselekedni ebben a világban. Mert tudom, hogy Istennek ez a terve, mert tudom, hogy ez az én javamat is szolgálja. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Minden, ami van, és amit tesznek a keresztjének Krisztus követő emberek, azt Krisztussal tesszük. nélküle semmit sem tudunk cselekedni. Nem csak arról van szó, hogy ajánlja Isten azt, hogy az övéi legyünk, nem csak ajánlja, hogy az ő gyermekeiként éljünk a világban, hanem valóságban ebben az ügyben semmit nem tudunk cselekedni. Ebben az ügyben, mint hívő emberek, vagy akár a magunk üdvösségére nézve, semmit nem tudunk cselekedni. Egy dolgot tehetünk csak, elfogadjuk Isten kegyelmét. Elfogadjuk az ő szeretetét, elfogadjuk és ápoljuk a vele való kapcsolatot, és akkor valóban azt fogjuk tenni, amit Isten szeretne, és akkor eredménye lesz a szolgálatunknak. Kedves testvérek, hová visz ez a szolgálat? Ez a szolgálat nem biztos, hogy mindenkit Kínába, Afrikába vagy Ázsiába fog vinni. Lehet, hogy ez a szolgálat a családtagjainkhoz fog vinni. Lehet, hogy ez a szolgálat csak a gyülekezet környékén levőkhöz fog vinni. Lehet, hogy ez a szolgálat azt jelenti, hogy jobban meg kell élnem a hitemet, hogy ezzel is példát mutassak mások számára. Hogy jobban kell imádkoznom, jobban értsem az Istennek az akaratát, és jobban kell tanulnom a neki való engedelmességet. Viszont egy lehetőséget kapunk azzal, hogy Isten gyermekeiként hozzátartozunk, és vele közeli kapcsolatban vagyunk, egy lehetőséget, amiben nem maradunk egyedül, hanem rábízhatjuk az életünket, és folyamatosan az ige táplálja a lelkünket, és segíti az eligazodásunkat ebben a világban. Különleges ajándék a hívő ember számára a Krisztussal való kapcsolat, amiről itt beszél. Egy különleges ajándék, amit nekünk adott Isten, hogy éljünk vele, hogy ne feledkezzünk meg róla, és hogy így formáljon bennünket az ő dicsőségére, és egyben a mi magunk javára is. Merjünk élni ezzel, és merjünk kitartani mellette, ráfigyelni, és táplálkozni mindazzal, amivel Isten ellátja a mi lelkünket, és adja meg nekünk, hogy legyen eredménye a hitünknek, legyen gyümölcse a mi engedelmes életünk, hívő bizonyságtételünk ebben a világban. Amen. Isten igéjére válaszul énekeljünk 438. dicséret és a 7. verset. Óhajtunk Jézus egyesülni veled. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és vigyük a mi kéréseinket és hálaadásunkat egyenként az Úr elé csendes imádságban. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk, hálás szívvel köszönjük neked a lehetőséget, hogy ismerhetünk téged, ismerhetjük a te ígédet, köszönjük szent lelkednek a biztatását, amely segít nekünk abban, hogy odaszánjuk magunkat a te követésedre, és a Te igédnek a megismerésére. Köszönjük, hogy ez a kijelentés valóban életnek a forrása mindannyiunk számára. Köszönjük, hogy lehet veled kapcsolatunk, hogy kiválasztottál bennünket erre. Köszönjük, hogy elhívtál, hogy a tiéd legyünk és hozzád tartozzunk. Hálásak vagyunk, amiért így személyesen is ismersz bennünket, mellettünk állsz, ismered életünknek minden gondját, baját és örömét, és mi rád bízhatjuk magunkat. Urunk, köszönjük, hogy újra emlékeztettél minket, hogy mi hozzád tartozunk, és hívő emberként csak így tudunk élni, hozzád tartozva, tőled tápláltatva, erőt kapva és vezetve. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy a te gyermekeid lehetünk ebben a világban. Kérünk, bocsásd meg nekünk, amikor nem így éltünk, nem így szóltunk, nem így döntöttünk, nem a te dicsőségedet szolgáltuk. Arra kérünk és hívunk, adj nekünk elszántságot, hogy valóban az életünk a tőled kapott útmutatás, erő és hit által lehessen valóban gyümölcs termő élet, amely áldássá lesz a környezetre is, amely a te dicsőségedre szolgál, és amely előre visz bennünket a hitben. Urunk, légy segítségül, hogyha véletlenül úgy alakult, úgy döntöttünk, hogy rossz helyzetbe kerültünk, ne vess el bennünket, ne metszél le bennünket erről a szőlőtőről, hanem újítsál meg bennünket, segíts minket, hogy újra erőt kapjunk a te igédből, és újra tápláltassunk a te lelkedből. Urunk, eléd hozzuk bűneinket, hibáinkat, köszönjük, hogy meg tudsz bocsátani, köszönjük, hogy vezetsz bennünket az igaz bűnbánatra, és köszönjük, hogy megújítod az életünket. Hálásak vagyunk, hogy imádkozhatunk egymásért, így imádkozunk a beteg testvérekért, imádkozunk az idős testvérekért is, akik sokszor nehéz helyzetben vannak, de hálát adunk mindazokért, akik itt tudnak most lenni közöttünk. Kérünk a gyászolókért, különösen azért a két családért, aki az elmúlt héten vett búcsút szeretett hozzátartozóiktól. De kérünk, hogy minden gyászolót te vigasztaljál és erősítsél. És Urunk Istenünk, imádkozunk gyülekezetünk tagjaiért, mindazokért, akik követni akarnak téged, akik az Isten tiszteleteken a te dicsőségedet éneklik és vallják. Imádkozunk református egyházunkért, a te igédnek a terjedéséért ebben a világban. Kérünk, hogy a reformáció évfordulója hadd legyen egy megújulás a szívekben is, egy megújulás, amelyben jobban oda tudjuk szánni magunkat a te szolgálatodra és az evangélium hirdetésére ebben a világban. Református egyházunk ügyét hozzuk eléd, szolgálatát a mi gyülekezetünkkel együtt, és a keresztény gyülekezeteknek a szolgálatát ebben a világban. Légy segítségül, hogy arról szólhasson a mi életünk, a mi bizonyságtételünk, amit ránk bíztál a Krisztusban való üdvösségről. Urunk, nemzetünkért, országunkért is imádkozunk, különösen is azokért, akiknek nehéz megélni a magyarságukat ebben a mostani időben, kérünk, hogy támogassad és segítsed őket. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten tiszteletünk végén a záró éneket énekeljük a himnusz, az áldás és a himnusz előtt, ez pedig a 446. dicséretnek két verse, Uram, bocsásd el népedet békével. békesség a testvéreknek, és szeretet, hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Mm.